most kézi mikrofonra váltok, lehet hallani engem? Jó, azért úgy egyeztünk meg, hogy én olvasom föl onnan a kérdéseket, jó? És akkor nem papírozunk. Tehát, hátat fordítva nektek, hol van a határ a küzdés és a megelégedés kérdésében? Lehet, hogy nem tudok majd pont beletalálni, mert kicsit általánosnak érzem a kérdést, de talán arról van szó, hogy aránylik ez egymáshoz az életünkben a küzdés és a megelégedés. A sorrendben van a kérdés. A sorrendet kell látni. Az ördög annak a mestere, hogy összekeveri a dolgokat. És szétbabrálja a dolgokat. Tehát a következő helyzet. A legnagyobb baj, ami sajnos az evangéliumi körökben is gén szinten öröklődik generációról generációra, hogy valamiképpen ki kéne érdemelnünk Istennek a szeretetét, elfogadását. Ez nem igaz, teljes ellentétben van a megigazulással, a megigazítással. Holnap erről szeretnék beszélni délelőtt, hogy Isten az ő szeretetéből tesz téged teljesen igazzá, nem kegyelemből, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mondja az Efézusi levél. Tehát a lényeg az, hogy jó helyen küzdjél, és jó helyen legyél megelégedve. Ez a lényeg. Mert ez megfordul. Tehát, ha jó, akkor a következő van. Bemész egyszerűen Isten nyugalmába, hitből. És aztán képessé válsz a küzdelemre. Mert már, ugye, nem jó cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Ez egy megnyugvás. Bemész a szombatba, bemész a nyugalomba. És mire? Teremt újjá. Jó cselekedetekre. Értitek a különbséget? Nem jó cselekedetekből, hanem jó cselekedetekre újít meg. Emlékezzetek Zákeusra. Mit tett azért, hogy Jézus a barátja legyen, hogy együtt vacsorázzana? Semmit. Semmit. Jézus szólt neki, gyere már le. Én... Ugyanez a Gedeon, hogy van itt egy másik. Hát én tudom, hogy mindenki tudja rólam, hogy mekkora egy gané vagyok. Ugye? Mert mindenki utálta. És ez volt az ő én képe is. És Jézus pedig azt mondja, gyere! Nem kell megküzdened, nem kell semmit, gyere, bemegyek. És mit csinál utána rögtön? A felét a vagyonának odaadja, és mindenkinek elmegy, és a négyszeresét visszaadja. Rögtön tesz valamit. Mert a nyugalomból származik a cselekedet. Ennyi. Az ördög azt csinálja, megfordítja. Azt mondja, küzdjél, mert Istennek így nem tetszel. Nehogy azt hitt, hogy ez így rendben van. Nehogy azt hitt, hogy te így Istennek rendben vagy. Nehogy azt hitt, hogy ez keresztény élet. Szedd össze magad most már. Csinálj valamit, mert különben véged. Különben elkárhozol. Ugye? Így. És akkor utána pedig teljesen összezavar. Tehát rossz helyen van. A küzdés az abból a megelégedésből származik, amire a hit eljuttat. És ezért tudsz utána Isten harcosává válni. Mert az identitásod már rendben van. Ha ez összecserülődik, akkor nagy baj van. Úgyhogy én így tudnám mondani. Jó helyen kell, tehát jókor kell mozdulni, és jókor kell megállni. Ez fontos. Jókor kell megnyugodni, és jókor kell megmozdulni. És akkor meg lesz a kettő közt a kapcsolat. Jó, tehát én valahogy így értettem ennek a kérdésnek a lényegét, de szóljatok bele, hogyha nem így értettétek a kérdést. Hát, igen, kreatívan. Tehát, hogyha még van valami ezzel kapcsolatban, akkor szóljatok bele. Jó? Úgy, mint Ádám és Éva esetében, ma is egy hozzáillő társat teremt-e Isten, vagy pedig több ugyanolyan jó választás lehet, amelyet Isten meg tud áldani, ha az ő akaratát követjük. Azzal kezdeném, hogy így egyszerre biztos nem. Tehát az a régi jó tapasztalat, hogy egyszerre általában egy van, de persze értem a kérdés lényegét. Ez a mi időbeliségünknek a problémája. Tehát ahogy a hitáltali üdvözlés, vagy az, hogy Isten elhív minket, ugye, itt is egy ilyen. Hát jó, hát, hogyha elhív, akkor minek erről kell? Akkor minek evangelizálni? Akkor majd Isten úgy is elintézi, nem? Tehát akkor minek elmondani másoknak az örömhírt? Tehát, hogy nekünk együtt kell élni egy ilyen paradoxonnal, hogy az időben élünk. Én azt gondolom, és úgy tapasztalom, hogy Isten nem arra hív, hogy te várjál egy nagy őt, hogy valakire nagyon várjon majd ő, hanem ő a te utadat felhasználja azt, hogy valakivel megismerkedsz valakiért, imádkozol, vagy valamilyen természetes módon megismerkedsz vele, és valahogy megdobban a szíved. Isten ezt is bele tudja ebbe komponálni az ő tervébe, a te saját érzéseidet. Tehát ezt csak azért mondom, mert ugye elég nagy veszély, hogy elmennek az évek, és semmi nem történik, és azt gondolod, hogy majd Isten. És Isten meg azt gondolja, hogy tudjátok, mint minden másban, tehát hogy ő természetfeletti módon gondoskodik az anyagi szükségeidről, megígérte. De azért, hogyha nem mész el dolgozni, meg ücsöröksz, hogy majd ő gondoskodjon, akkor azért csak azt mondja, hogy föl is emelhetnéd a feneked, és dolgozhatnád. Tehát ez nem azt jelenti, hogy te ne csinálj semmit. Ez ugyanez. Ugyanez, hogy te természetes módon mész, és nem úgy gondolkodsz, hogy na hol van az egy nagy ő, akit ő... Hanem én úgy gondolom, hogy mi egymást tesszük nagy ővé, és abban ismerjük föl utólag Isten akaratát. Istent mindig hátulról láthatjuk meg. Emlékeztek Mózesre? Azt mondja, mutasd meg magad nekem. Mutasd meg az arcod. És azt mondja Isten, megláthatsz engem hátulról. Ez időben is így van. És akkor Mózest így betakarja Isten, elmegy, mikor elment, hátulról megláthatja. Az időben ugyanígy vagyunk. Isten munkáját soha nem előről látjuk meg. Nézd, ott a nagy ő! Na végre, köszi! És akkor nagy ő! De iszonyú sok... anyukámnak 4 nagy ő kérte meg a kezét, ugye? Tehát mindnek megmutatta Isten. Érted? Ez nyilván nem így van. Tehát itt valami nyilván, ezzel mindig csak a baj van. Tehát ne így gondolkodjatok, menjetek az időben, előre menjetek a szívetek szerint, a Prédikátor könyve így fejeződik be. De tudjátok, Isten előtt legyen ez a szívetek szerintiség, és meg fogjátok tapasztalni az ő vezetését ebben, és azt, hogy igenis létezik a nagy ő. Igenis egymásnak teremtett minket. Csak ezt nem szabad elspiritualizálni előre, hátulról látod meg Istent ebben a folyamatban. És amikor már döntöttél, ott vagy, benne vagy, akkor tudjad, hogy igen, ő. Akkor már nem kell gondolkodni már valami másikon. Akkor már teljesen kitartani. Ezt csak azért mondom, mert iszonyú sok dolgot hallottam ezzel kapcsolatban, meg láttam. Jön a fiú, és mondja, hogy szeretném megkérni a kezed, mert az Úr megmutatta nekem, hogy te leszel a feleség. Megmutatta. Nem tudom, szóval, hogy ez mennyire jön be a lányoknak egyébként, ez az Úr megmutatta, tehát ez mennyire felelősségelhárítás, és mennyire egy presszió, mert erre próbáld azt, hát az Úrral mész szembe. Na, azért vigyázz. Nem arról van szó, hogy vigyázz, nekem megmutatta. Na, és akkor a lány azt mondja, hogy én azt mondanám neked, hogy nem, de az Úr nekem azt mutatta meg, hogy igen. A gyerekek, ebből mi lesz? Ti hol vagytok? Ti ketten hol vagytok? Mert az egyiknek az Úr megmutatta, és a másiknak meg az, hogy ne, azt megmutatta, hogy de egyébként ő meg azt mondaná, hogy nem. Tudjátok, mi lett belőle? Egy fölbontott jegyesség, méghozzá a menyegző előtt egy héttel fölbontott jegyesség. Hála Istennek! Mert ebből mi lett volna? Erre mondom, amikor elspiritualizáljuk, elszellemiesítjük a dolgokat, az nem jó. Az semmiképp nem jó. Úgyhogy ennyit akarnék erről mondani, még lehetne akármennyit, de a világ összes könyvtára se fogadná be, meg fél hétig vagyunk ezzel a programmal. Úgyhogy lépjünk egyel tovább. Hogyan lehet jól evangelizálni? Van-e más lehetőség a tukmáláson és az életvitelünkön kívül? Ez egy jó kombó, tehát életvitel plusz tukmálás. Átlagosan manapság hogyan lehet úgy jól megközelíteni a keresztény témát, hogy ne zsigerből az ellenállást viszonozza az ismerős egy témában. Hát érződik a dolog életszerűsége, tehát itt komoly élettapasztalat van már a kérdezőnél, hogy Hogy ugye tukmálásnak érzed azt, hogy elkezded mondani. Biztos jön az ige is, hogy álljátok elő alkalmas és alkalmatlan. Hát a legtöbb az alkalmatlan, de te előállsz, és akkor így nézed, hogy mi van. Tehát én nem tudom a tutit, tehát én nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy nálam nincsen semmilyen módszer. A tapasztalatomat tudom elmondani, az, hogy én nem nagyon szoktam tukmálni, hanem megkérdeznek az emberek, és akkor kialakul egy jó beszélgetés. Tehát mint a tanácsnál is, tehát csak annak a tanácsnak van igazán értelme, amit kértek. Tehát amit nem kértek, az beledumálás más életébe. Ugye a tukmálásnak se látom túl sok értelmét. De annak látom értelmét, hogy belemegyek egy napba, ami úgy kezdődik, hogy Isten jelenlétében lángra kap a lelkem. És megyek, és az akkor úgy érzem, amikor valaki más is lángra kap attól. Ez egy nagyon jó érzés. Érzem, hogy ő se tudja, mi van, és akkor úgy megkérdezi, hogy te ez hogy van? Mesélj már elő, mesélnél egy kicsit? Hát mondom, figyelj, jó, mesélek. És akkor már nincsen tukmálás. Tehát szerintem a tukmálást azt hagyd, tehát ne legyen lelkiismeret furdalásod, ez nem érdemes. Az életvitel az nagyon fontos, az, hogy nem te teszel bizonyságot, hanem Krisztus benned. Ez így kicsit, ugye lehet, hogy így misztikus, de amit az előbb mondtam, tehát, hogy átsugárzik rajtad Krisztus, akkor az emberek nem tudják nem megkérdezni, hogy most mi van. Most ez hogy van? Mesélj már. Szerint nekem mindig ez jött be, és így tért meg a legtöbb ember a környezetemben, hogy ő kezdeményezte a beszélgetést. Nem én mondtam, hogy figyelj, volna egy gondolatom, tudod, volt itt ez a Jézus, és akkor tukma. Tehát nem, nekem ez nem jött be sose. Nem is kezdtem így beszélgetést általában. Úgyhogy én így, nekem ez a tapasztalatom, ezt tudom mondani, és ezt is látom. Tehát ugye, amit talán mondtam, hogy a tűznek a természete, hogy terjed. Te nem kell terjeszteni a tüzet. Nem? Tehát a szakál természete, hogy nő. Ha nem borotválom, akkor ott lesz. Apám mondta mindig, hogy kérdezem, növeszted a szakált? Én nem növeztem. Az teljesen magától nő. Én nem csinálok így, és akkor így nő. Nem kell semmit csinálni. Nem növeztem, hanem nő magától. A gyereket sem növeztem. A gyerek is nő, mint a bolond gomba. Csak etetem, táplálom, és azt látod, hogy nő magától. Most az egyházat se kell növeszteni. Szerintem ez egy ilyen marketinges valami, hanem arról van szó, hogy az saját magától nő. Meg se lehet állítani akkor, hogyha Krisztus szelleme abban lángol. Úgyhogy én ezzel így vagyok. Ez már a következő, ugye? Hogyan kell helyesen gondolkodnom az alkalmatlanságomról? Mert olyan sokszor kileng ez az érzés, hogy van, amikor teljesen alkalmatlannak érzem magam, máskor meg elbizakodott vagyok. Mikor gondolkodom helyesen magamról, hogy se önbizalom hiányos ne legyek, se elbizakodott? Ez egy fontos dolog, és ugye többször szóba került, így az eddigiek során is. Az egyik ilyen nagyon labilis lelkialkat, az Péter apostol. Az új szövetségben látjuk, hogy állandóan a hősködés és az önaljazás közt csapong. Egy ilyen erősen bipoláris ívet leírva. Tehát egy pillanatban úgy érzi, hogy ő aztán valaki, és a már következő pillanatban meg totál frusztrált. Amikor például az ismeretlen ördögűzőre rászáll, az is frusztráció. De azt látják, hogy nekik nem megy, és itt van egy valaki, tök idegen, nem is tanítvány, annak meg megy. De miért megy? Nincs is iparengedélye. Nem is tartozik közénk. Nem is követte Jézus. Nem is mondott le mindenről. Nem ár. És rögtön agresszív lesz. Miért? Mert a saját szolgálatában meg elbizonytalanik. Hát akkor, vagy amikor János meg Jakab tüzet kér az égből, az is nagyon kedves. Nem? Mondta valaki, hogy nem elég, hogy dohányoztak, még az égből kértek tüzet is, de nem így kértek tüzet. Szóval az van, hogy tüzet kérnek az égből azért, hogy pusztuljon el az a város. Hát ez milyen szörnyű. De miért teszik? Mert teljesen frusztráltak a saját szolgálatukban. a saját értékükben nincs rendben valami. És amikor megérti Péter a megigazulást, megérti azt, hogy bár ő elárulta a mestert aljas módon, gyáván, de őt mégis igaznak látja Jézus, és erről is holnap lesz szó, a megigazulás, a megszentelés, az olyan erős valami az ember szívében, olyan biztonságérzetet ad, hogy nem sokára az apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy Péter megy, és emlékeztek, ez a aranyom, ezüstöm nincs, de amin van, kelj fel és járj, és akkor, és akkor mindenki megdöbben, asztal! És mondja Péter, de nehogy azt higgyétek, hogy ez az én kegyességemből van. Pár hét telt el. Hát nemrég még össze-vissza brendelte magát, hogy mindenki essen hasra, hogy ő mekkora. Most már nem kell ez. Vagy Pál, Málta szigetén emlékeztek? Hogy oda megy, és belemar egy kígyó. És mindenki, ho-ho, ez Isten büntetése. Te tuti valami rettenetes gyilkos vagy, vagy valami bűnöző? Pár perc múlva, amikor látják, hogy lerázza magáról a viperát, és semmi nem történik, te biztos egy Isten vagy, ugye? Tehát elég nagy a differencia, hogy egyszer démonnak látják, egyszer Istennek, és Pál marad középen, nyugi-nyugi gyerekek, nem kell se hasra esni tőlem, se nem kell engem aljazni, egy ember vagyok, és tudja, hogy hova tartozik. Ez egy hallatlanul fontos dolog. Tehát a megigazulásban való megerősödés, és a szellem munkája bennem, hogy ezt ki tudja egyensúlyozni. Ki tudja. Persze, amíg élünk, lehet ez, hogy egyszer lent, egyszer fönt, holnap is erről fogok beszélni, hogy mit kezdünk ezzel az ingadozással, de ezzel semmi baj nincs. Tehát van egy közepe ennek a dolognak, hogy tudom Isten kegyelmében, hogy kicsoda vagyok, és azt is, hogy a magam szemében ugyanúgy tudom, alkalmatlan vagyok, de az ő szemében meg alkalmassá lettem. És ez egy csoda dolog. Ugye a Moody, akiről már beszéltem, egy funkcionális analfabéta volt. Így lett a világ egyik legnagyobb hatású igehirdetője. Persze úgy beszélt angolul, hogy rettentő sok helyesírási hibával, vagy helyes beszédi hibával. Tehát, mint hogyha magyarul valaki suksüköl, neme, a legváltozatosabb nyelvtani hibával beszélt, és akkor valaki beolvasott neki egyszer egy prédikáció után. Hogy tudja, hogy ma 16 helyesírás, vagy mindig ezt mondom, hogy helyesírás, mert beszélt. Tehát, hogy tudja, hogy annyi nyelvtani hibát vétett. És akkor mondta, hogy nézze, én tudom. Én tudom. De mégis, amit mondtam, a hibákon keresztül is én Krisztust nyújtottam. Ennyi. De ez nagyon erősnek kell, hogy ne omoljon össze, hogy de ciki, jaj, de kínos. De rendben volt, mert tudta, hogy hát ez van, gyerekek, hát én sem vagyok tökéletes, de nem tudok úgy beszélni, nem tudok úgy szerepelni, de amin van, azt meg tudom adni Krisztusban. És ez így nagyon rendben van. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy ne az önbecsülésedben erősödj meg, hanem a Krisztusban való megigazulás erősíti meg azt, hogy te ki vagy. És amikor nagyon elszállnál fölfelé, érzed, hogy glória nő a fejeden, akkor az így sikerül vissza, hogy azért tudod, hogy te Krisztusban vagy. És hogy Krisztus érdeméért vagy, aki vagy. Amikor meg nagyon leszállnál, amikor nagyon a porba hullasz, akkor meg érzed, hogy fölemel. És ez kiegyenlít nagyon nagy fegyvertény. Tehát ez a tulajdonképpen egy csodálatos, és a pszichológia által nem is ismert lehetőség a személyiség fejlődésben előre menni. Úgyhogy ez nagyon jó, ez egy nagyon jó dolog. Mit jelent az, hogy Krisztusban és az ő győzelmében megállni? Ugye ez az a különbség, hogy én erőlködök, a saját teljesítményemben látom a kulcsot, vagy pedig a Krisztus munkájában. A legegyszerűbb ezt az úszás tanulással érzékeltetni, mostanában többször beszéltem erről, tehát aki nem tud úszni, azt hiszi, és azért van halálfélelme, mikor a vízbe kerül, hogy a kapálózást tartja fönt. És akkor elkezd ugye a halálfélelemtől vezéreltetve kapálózni. Na de miközben kapálózik, egyre lejjebb süllyed. Miért? Mert azt hiszi, hogy az ő dolga föntartani magát. amikor megtanulsz úszni, az azt jelenti, hogy megérzed, hogy nem a kapálózásod, hanem hogy veszel egy nagy levegőt. Miért? Mert a benned levő levegő az fog fönntartani a víz színén. Amikor ezt megérzed, akkor elfelejted a kapálózást, fogod, és így fölfekszel a vízre. Csak egy nagy levegőt veszel. És hogy gyorsan kifújod, és megint egy nagy levegőt veszel, és csodák csodája, nem süllyedsz el. Mikor ez a nyugalmad megvan, elkezdhetsz már úszni, nem kell már kapálózni se. Lassan, szépen elkezdhetsz mozogni. Ennyi a különbség, megint a sorrend. Először veszed a nagy levegőt, ez a kegyelem megtapasztalása. Hogy ja, de hát, hogy nem az én győzelmem, nem az én bűn fölött aratott győzelmem, nem az én kegyességem, nem az én hívő életem minősége tesz Isten előtt igazzá, hanem Jézus Krisztus vére tesz engem igazzá. Ez a nagy levegő. Veszel egy nagy levegőt, és kész vagy arra, hogy haladj. Hogy kartempókat, mert az már nem azért van, hogy fönnmaradj a vízen. Tehát ez egy ilyen példa csak. Ugyanez, hogyha a saját győzelmedben akarsz megállni, nem fog menni. Mindig össze fog omlani a hívő életed. De hogyha Krisztus győzelmében állsz meg, akkor készen állsz arra, hogy te is tudjál erőre haladni. Mert már nem megigazultságodért küzdesz. Már nem az életedért kapálózol. Hanem egész egyszerűen a hála visz előre. Értitek a különbséget? Úgyhogy remélem. Pénteken este előkerült, hogy legyen a te hited szerint. Mennyiben befolyásolja az én hitetlenségem Isten tervét az én életemben, és hogyan van, milyen felelősségem van nekem a hitetlenségemben. Ha a hitre, mint ajándékra gondolok, ezért hogyan tudok megdolgozni? Ugye ez ugyanez a kérdés, mint akár az üdvösségnél is, hogy egyszerre mondjuk, hogy dönts Jézus Krisztus mellett, meg egyszerre mondjuk, hogy de hát, hogy az ő ajándéka a hit. Tehát össze tudjuk belőle rakni a fából vaskarikát, vagy az, hogy hát, hogy ez nem logikus, vagy hogy egy olyan rendszer gyúrunk belőle, amivel nem tudunk mit kezdeni. Tehát egész egyszerűen a hitre, és arra, hogy higgy, hogy válasz, erre mi felszólítunk titeket. Mert a Szentírás ezt teszi, hogy előtökbe adtuk az életet és a halált, az áldást és az átkot, és te válaszd az életet. És ezzel együtt is tudjuk azt, hogy Isten elhívó kegyelme érvényesül ebben. Erre, hogy ezeket föloldjuk, ilyen történeteket szoktak kitalálni. Ezt ismeritek, hogy mész, és akkor ott a kapu, és ki van írva, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, és bemész, és oda ki van írva, hogy én már a világ alapjainak levetése előtt elhívtalak téged. És ez egyszerre lehet igaz. Ez, hogy mindenestül a te hited ébredése az benne van abban, hogy hát ez az én ajándékom. De ne keverjük ezeket össze, mert akkor ilyen fatalistákká válhatunk meg. Végül is az egész hitünk is értelmetlenné válhat. Tehát én azt gondolom, hogy felelősséged van a hitetlenségedben. Igen. Tehát nekem felelősségem van abban, hogy elhiszem azt, amit a Bibliában olvasok, vagy nem hiszem el. Ezen az életem múlhat. A sorsom múlhat. A családom sorsa múlhat. Ez az én felelősségem. Annak ellenére, hogy közben hiszem, hogy Isten ajándéka a hit. De ezt a kettőt ugye nem érdemes összekeverni, mert maradjunk annál szépen, amit nekünk kell tenni. Mindig az egyszerű felől kell megközelíteni ezt a dolgot. Tehát szerintem jogos ez a fölvetés, jó ez a kérdés, hogy mit csináljunk mi a hittel, hogyha egyszer Isten ajándéka. De ugyanez az egész hívő életünkre vonatkozik ez a kettőség. Tehát én azt gondolom, hogy mi onnan nézzük ezt, és onnan szemléljük ezt a dolgot, ahogy minket erre egyszerűen felszólít Isten igéje. Hogy higgy. Hogy ne félj, csak higgy. Hogy dönts. Hogy dönts mellette. Hogy légy mellette. És aztán köszönd meg, hogyha ez a hit benned ott van, hogy ez is az ő ajándéka. Ez egyszerűen csak időben tedd egymás mellé, és szép sorban éld meg. Mert ha összekavarjuk, akkor rossz helyen kezdjük mondani a dolgokat, és hát minek higgyek, hogyha nekem nincs is hitem, akkor nyilván Isten nem adott. Hát ne haragudj, akkor te vagy a felelős, miért nem adtál, nem? És már is Isten a hibás. Tehát, hogy összekavarodnak a dolgok. De ez megint szerintem az időbeliség miatt van. Hányszor lehet megtérni? Na igen, ez egy, ez egy kérdés, alatta az már egy másik, hogy először hányszor lehet megtérni. Én nem tudom, én gyerekkoromban rendszeresen megtértem, arra emlékszem. Minden táborban feltettem a kezem, biztos, ami biztos. Inkább egyel többször térjek meg, mint egyel kevesebbször a szükségesnél. De egyébként a megtérés, a metanoia, az egy olyan dolog, amit valóban mi csinálunk. Mert az azt jelenti, hogy a gondolkodásunk megváltoztatása az egy folyamat és egy folyamatos dolog. Az újjászületés az, amit Isten csinál velünk. Az velünk megtörténik, azt nem tudsz többször újjászületni. A megtérés lehet az, hogy amit tegnap jónak tartottál, arra rámutat a Szent Szellem, hogy figyelj, ezt én elkérem tőled. Vagy amit tegnap még nem tettél, de elvezett téged a vele való közösségben arra Isten Szelleme, hogy neked ezt kéne tenned. Ezt föl kéne venned, ezt a dolgot, ezt a szolgálatot. Ez mind megtérés, mert a gondolataid megváltozása. Ez hát az a jó, hogyha ebből minél több van. Akkor nem vagy körforgalomban. A szellemi körforgalmat onnan ismerheted meg, hogy évek vagy évtizedek alatt mindig ugyanaz a látvány van veled szemben. Mindig ugyanazt látod. Félő, hogy ki kéne abból lépni. Tehát egy Istennel való járás az dinamikus és egyre áradó. Ott mindig változás van, ott mindig megtérés van. Tehát sokszor tudsz megtérni, de csak egyszer tudsz újjászületni. A megtérést te csinálod, te döntöd el. Az újjászületést ő teszi veled, és egyszer megteszi, és az örök életre szól. Na most alatta, helyes-e az, hogyha egy tesót többen nem kedvelnek, ezért a gyüli vezető vagy egy más elküldi a gyülekezetből azt a tesót, akit az a pár ember nem kedvel? Hát, a válaszom nem. Nem helyes, de nem tudom pontosan megítélni ebből, hogy itt mi történik. Mert ne feledjük el, én mindig egy kicsit gyanakszom, mikor egy egész gyüli vezetés ellen panaszkodunk. Legtöbbször egy egész gyüli vezetés az... hogy van? Várjatok, mi a tényállás. Tehát többen nem kedvelik, ezért a gyüli vezető, vagy egy más... Szóval kicsit, értitek? A gyüli vezető vagy egy más elküldi a gyülekezetből. Én eleve az, hogy valakit elküldenek a gyülekezetből, az egy furcsa dolog. Mert maximum, mit tudom én, bizonyos szolgálatban megköszönik, és azt mondják, hogy most pihenj, ennek a felelősségét tedd le, vagy valami más módon igenis létezik gyülekezeti fegyelmezés. Hibázhat benne gyülekezetvezető, egész presbitérium is hibázhat benne, akár, de emberek ők is, tehát joguk van hibázni. Én általában nem szeretek így kapásból ilyen érzelmi alapon gyülekezet vezetők ellen felszólalni, mert nem látom, hogy mi van. Tehát még konkrét helyzetben sem, hát nem vagyok benne. Most itt meg végképp nem tudom, hogy miről van szó. Úgyhogy azért én most a te oldaladra álltam. Nem helyes. Nem helyes. De az, hogy pár ember nem kedvel valakit és azt elküldik, nekem egy valószínűtlen történet. Tehát egy olyan történet, amiben nyilván, ha belelapoznánk, akkor nagyon sok akta nyílna ki, de hát most itt nem tudunk belelapozni. Úgyhogy ez a válaszom. Pénteken arról beszéltél, hogy a hívő ember egy életen áttartó harcra van elhívva. Az lenne a kérdésem, hogy ebben már mint harc, a harc közben hogy található nyugalom és békesség, hiszen a harc alapvetően nem ezeknek a közege. Ugye ezt érintettük már. A Krisztusban való harc az az ő benne való megnyugvással kezdődik. Tehát ez a harc a nyugalomból fakad, hogy végre megnyugszol. Zákeus jó cselekedete abból a nyugalomból fakad, hogy őt így elfogadja Jézus, ahogy van. Abból a nyugalomból, hogy már megtanulta az egész énképe összenőtt a szégyennel, és egyszer csak ott van, Isten a messiás jelenlétében, és az azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy mindenki megvet, tudom, mindenki mit gondol, de mi kajáljunk egy jót, beszélgessünk. Én bemegyek hozzád, legyünk együtt. Hozzám, hát hozzám senki nem jön. Én sem megyek már rég senkihez. Én ülök a pénzes ládámon, utálom magam, mások is utálnak engem, én is utálok mindenkit, és te ide jössz. Tehát ebben lehullanak a láncok, ez a megigazulás ajándéka. vagy nézd, Zákeus, én tudom, hogy ki vagy, és ennek ellenére én most én téged így megölelgetlek. Ez a megnyugvás, és ebből származik, azt mondja, hát figyelj, hát én, de nem Jézus mondta neki, hogy nézd, Zákeus, abban az esetben, ha visszaadod a négyszeresét, meg hogyha a vagyonod, nem volt ilyen. Ezért nincs erőlködés. Semmilyen izzadságszak. Ezt a hála adja. Tehát a kérdésre, ebben a harcban, ebben nagyon sok nyugalom van. Ez egy olyan harc, ami tele van nyugalommal. Hogyha ez nincs, és akkor így járunk körbe a világ Zákeusai közt, hirdetjük az evangéliumot, hogy add csak vissza, te is add csak vissza, te is mindenkinek add csak vissza, gyere, add nekem, majd én visszaadom, tudod? Ugye, abban nem lesz nyugalom, abban izzadságszag lesz. Hát ez a különbség. A farizeusoknak ez volt, azért árasztották az izzadságszagot. Mert állandóan, hát én ekkora hívő vagyok, én akkora hívő vagyok, és ezért Isten engem elfogad. Ez egy olyan harc, amiben kiégsz. Ez nem kell. Hanem ott van Jézus vére, a Jézus vérének az ereje, ami megigazít, és így hátradőlsz, és senki nem kért semmit, és te mész. És mész, és harcolsz. Úgyhogy ezért mégis a harc alapvetően ennek a közege, mert ebből születik. Úgyhogy ezt így tudnám mondani. Mi a különbség? Annak a Krisztusnak a nevében, amelyet Pál hirdetett, és legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Ugye ez utalás a délelőtti igére. A különbség az a pozíció. A bibliai igazságoknál nagyon fontos a pozíció. Ugye? Hogyha azt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki nem vétkes. Csodálatos, nem? Mindenki elkullog. Most képzeljétek, ugyanez a történet, Jézus még meg se tud szólalni, az asszony azt mondja, várjatok, az vesse rám az első követ, aki nem vétkes. Ez így nem stimmel. Pedig minden úgy csak a ragozás más. De miért nem stimmel? Mert rossz a pozíció. És ugyanez férj és feleség között, ugye? Hogy azt mondja a férj, megmondta neked a Biblia, hogy úgy szeressél engem, ugye? Hogy engedelmeskedjél. Na, asszony, tessék csak szépen, ezt nem a férjnek mondta a Biblia, ezt az asszonynak mondta. És a pozícióm rossz, hogyha én akarom rajta bevasalni. Mert erre majd jön a kézenfekvő válasz. Te beszélsz, Béla! Majd, ha úgy szeretsz engem, hogy az életedet adom, értem, mint Krisztus, ugye? Na, és akkor üthetjük egymást a Bibliával. A pozíció rossz. Nekem kell azt tudnom, hogy úgy szeressem a feleségem, hogy az életemet adom érte, és ha ezt ő megérzi, ő majd maga fog arra ráállni, hogy én engedek ennek az embernek. Tehát a pozíció a különbség. A első esetben senkinek semmihez nem volt köze. Se Pálhoz, se Jézushoz. Nem volt köze. Ez az illető egy varázsigeként akarta használni annak a Jézusnak, annak a Krisztusnak a nevében, amelyet Pál hirdet, egy varázsigeként távoz innen démon. Az meg kiröhögi őt. Mert neked nincs között se ahhoz a Krisztushoz, se Pálhoz. De az, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé, ez már egy olyan ember, aki benne van ebben a történetben. És azt mondja, hogy gyertek, legyetek az én követőim, de ezt nem egy narcisztikus ember mondja, hogy hát látjátok, mekkora Jani vagyok. Annyiban, amennyiben én Krisztus követője vagyok. Magyarul, gyertek, ti is kövessétek Krisztust. Tehát más a pozíció a két mondatban. Az első teljesen hiteltelen, kiröhögni való, és egy nagy kudarc forrása. A második pedig egy csodás bizonyságtétel. Hogy én követem Krisztust, úgyhogy ha te jössz utánam, akkor látod, akkor te is Krisztust követed. Úgyhogy igen, ennyi. A hit beszéde érthető-e a lelki betegségekre? Tudom, hogy nem minden testi betegségnél a gyógyulás az Isten akarata, de mi a helyzet a lelki megpróbáltatásokkal? Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, mert hogyha ugye érthető-e a lelki betegségekre, nagyon, nagyon szét kéne szálazni, mit értünk betegség alatt, mit értünk az alatt, hogy a hitbeszéde érthető-e. Tehát valószínű arra gondolsz, hogy meggyógyul-e? Ugye, mert én ezt érzem benne. Meggyógyul-e minden lelki betegség a hit beszédére, ami alatt pedig azt gyanítom, hogy kinyilvánítom a gyógyulást valamiképpen. Na most, hogyha a lelki betegségeket így szó szerint pszichés betegségekként értjük, akkor én nekem az a tapasztalatom, hogy nem. Tehát soha nem működik varázsigeként itt se az, hogy én kijelentek valamit. Hogy kijelentem, hogy meggyógyulok. Ennek van egy ma különösen erős divatja, de ugye Pál se jelentette ki, hogy én most meggyógyulok, hanem háromszor kérte az atyát, és az atya meg azt mondta, hogy most ez nem így lesz, Pál. Most ez nem így lesz, most én másképp szeretném. De a hitbeszéde az hatványozottan ott van, csak nem úgy értette, hogy majd úgy történik, ahogy te szeretnéd. Tehát a hitbeszéde az nem az, hogy Isten megcselekszi, amit mondtam neki. Hogyha erre érted a hitbeszédét, akkor nem. De a hitbeszéde nem ez egyébként. A hit az az, hogy a nem látott dolgokkal számolsz, az abban való meggyőződés. Hitbeszéde az is, hogy kéred az atyát, hogy gyógyulj meg, mert mondjuk, és most ezért mondtam, olyan pszichés betegségek vannak, olyan katifántos dolgok, itt délután beszélgettünk Tamáséknál személyiségzavarokról. Nem gyógyul meg. Nem. De megtanulsz együtt élni vele. Például. Van ilyen is. Én nem láttam még. Láttam már egy csomó gyógyulást, sőt én is átéltem olyan gyógyulást, aminek nem volt orvosi magyarázata. De nem láttam még olyat, aki személyiségzavarból kijött egy ima után. Tehát ezt tudom mondani, hogy ott nem láttam. De én a hitbeszédét nem úgy értem, hogy én mondom, és akkor a másik fölkelés jár. És akkor onnantól ő nem mély depressziós, vagy ilyesmi. Nem. Hanem egyszerűen az imádság úgy segít, hogy párbeszédben vagy Istennel. És van, ami meggyógyul, van, ami nem gyógyul meg, ez az ő akarata szerint történik. Nem akarok belemenni, mert nincs annyi időnk, de ennek egy komoly teológiai háttere van. Nagyon komoly teológiai háttere van, hogy Isten ugye a bűnbocsánattal, az újjászületéssel egy csomagot ajándékoz neked. És hogyha félreérted, hogy ebben mi van, akkor frusztráció és nehézség lesz a sorsunk. De neki mindenre, arra is van hatalma, hogy egy halottat föltámasszon. Bármire van hatalma. De a hitbeszéde nem az, hogy mi mondjuk meg neki, hogy ő mit csináljon. A hitbeszéde az, hogy mi ráállunk arra, amit Isten igéje mond. Ez a hitbeszéde. És azt mondjuk. Van még kérdés?
Nincs.
Eddig tartott az idő? Hát akkor megvagyunk, jó? Én is köszönöm.